Kis Levente szobrászművész már egy jó ideje ötvözi a szobrászatot és varázslatos kinetikus tárgyait. Mert, mint hallani fogjuk, a kettő elválaszthatatlan. A játék bűvületében született szobrok ezek, szinte mindannyian, hisz nem holmi kallódó alkatrészekből összetevődő, összecsavarozott, áramba dugott perpétum mobilékről van szó, hanem művészi értékű, megtervezett és bronzba öntött alkotásokról, amelyek noha lengenek és görögnek, élik a rájuk ruházott, mozgás által szabott életet, igenis művészi alkotások. Magukon viselik Kis Levente kis plasztikájának jegyeit, a nyurga formák és alkotó elemek az elmúlt 10-15 esztendő kifejezés világának jellemzőit hordozzák, és eszmeiségét. Mert ha nem is kimondottan kinetikus szoborról van szó, Kis Levente alkotásai akkor is azt az érzetet keltik a nézőben, hogy szinte ugrásra készen mozdulnának tova a térben. A kecses formavilág, a bronz nemessége, patinája eleganciát sugároz. A fa, a márvány, a kő, vagy legyen az bármilyen nemes anyag kombinációja a bronzzal, a tökéletes technikai és esztétikai megvalósítás megtestesítője. A mondani való akár több síkon is gazdagodik az anyagos, sajátos elegyítése révén. Vagy megalkotásuk révén, hisz olykor már-már installációk, amelyek teljes történeteket foglalnak magukba. Kis Levente olyannyira szerte ágazó érdeklődése mindig is izgalmas kalandra szólítja a nézőt. Kis plasztikája hol figuratív és könnyebben értelmezhető, hol elvont és más síkon folytat párbeszédet a nézővel. Kinetikus szobrai arra szólítanak fel, hogy játszunk együtt velük. Portréi, híres emberekről készült plakettjei kultúrtörténeti kalandozásra hívnak. Monumentális köztéri alkotásai a történelem örökké valóságának hirdetői és hordozói. A következő beszélgetés a szobrászművész 75. születésnapja alkalmából készült összefoglaló jellegű kötet bemutatója után készült a Bernádi Galériában, a Kinetikus Szobrok Társaságában. A háttér zaja az örök mozgó szobrok nyüzsgését jelzi, illetve a művész rövid tárlatvezetés keretében fed fel néhány apró szerkezeti titkot is. Kis Leventével beszélgetünk.
Ehhez is áram kell, ahhoz is, és ettől arra mindenikhez áram kell. Ez a munka hát még a 70-es években készült. Egy pályázat volt, a város bejáratához készítettünk terveket, munkákat, ami a város iparzónáját hivatott szimbolizálni. Ez körülbelül a kombinált bejáratán túl abba a zónába lett volna felállítva. Annyi, hogy ez félre volt téve nálam az udvaron, és a kiállításra megtakarítottam, kipucoltam, és hát elhoztam ezt is. Végül is a tevékenységemnek egy része ez is.
És ez nagyjából úgy néz ki, hogy írjuk le a hallgatóknak egy kicsit. Stílusosan, ugye, ipart jelképez valahogyan, minthogyha szabályos, mértani idomokból összeálló tömbök lennének, amelyek világítanak zölden.
Így van, így van. És próbáltam egy ritmust kialakítani a fénycsoportokkal, hogy mikor melyik csoportfény gyúl fel. Hát próbáltam azt a lüktetést visszaadni, ami egy, hát akkor még iparvárost szimbolizálta volna. Persze nem került megvalósításra sem ez, sem más. A kollégáknak sem került megvalósításra a terve, mert hát akkor hirtelen bejött egy takarékossági intézkedés, akkor mindent leállítottak. Színháztér is ment volna tovább, oda is még jött volna térplasztika, amit szintén megpályáztam, az nincs itt annak a terve. De hát egy izgalmas periódus volt olyan értelemben, hogy munkáltatták az embert. És ez jó volt. Olyan nagy vásárlásokkal nem büszkélkedhetek, vagy büszkélkedhet, hogy az állambácsi vásárolt volna, de Az egy jó periódus volt. Rövid pár év, ami alatt mondjuk készült a színház.
Művészeti szempontból legalábbis. Menjünk át, itt van egy billegő, és itt tényleg billeg, mint egy lipinkas, görög rajta egy ilyen henger alakú valami.
Ez is ugyanabban a műfajba tartozik, mint az első. Fel van öltöztetve egy ilyen opártos játékkal, és beereszkedik. Itt viszont ugyanaz a szerkezet, illetve ugyanaz a fizikai jelenség fékezi a mozgást, mint az elsőnél. Sajnos itt szóbeszédben ezt nehéz visszaadni, mert hát elmesélni, el lehet mesélni, a hallgató meg hiszi, ha hiszi.
Készítünk majd fényképet, és feltesszük a honlapunkra, úgyhogy a hallgatók majd ott is megnézhetik.
Igen, a hengerbe, akárcsak a másikban egy viszkózus anyag van, ami átfolyik a henger falán egyik területről a másikra, és hogyha nagyon viszkózus az anyag, akkor fékezés lassabban megy. Tehát cellák vannak, a cellákon rések, és a réseken átmegy az olaj. Hogyha az olaj híg, akkor nagyon gyorsan átfutna az olaj, akkor nem csak billegő lenne, hanem futkorászó lenne mondjuk.
Tehát ennek a belsejét is kialakította, teljesen tervszerűen.
Természetes játék, ezek az én játékaim. Aztán, hogy később ebből a fizikai jelenségből tudok-e egy igazi szobrot csinálni, esetleg a térszobor igényével, hát ez a következő évek tevékenységén múlik.
Hát én kívánnák egy ilyen térszobrot, komolyan mondom, amely ilyen izgalmasan mozgatna, vagy mozogna tulajdonképpen állandó jelleggel. Vagy így képzeli, hogy mozogjon is?
Természetes. Nálunk van a városban egy olyan jelenség, hogy szobrot állítunk, szükség volna nonfiguratív és térplasztikára, vagy díszítő, vagy dekoratív megvalósításokra is, ami nem feltétlenül egyes személyiséget ábrázol. Az is kell. Nyilván, hogy mi is, és minden nemzet kell pótolja, és felállítsa azokat a személyiségeit, akikhez ragaszkodik. De ugyanakkor, nem utolsó sorban, ilyen jellegű szobrok is kellenének, amikor díszítjük a várost hasonló szobrokkal.
És ez már a díszítés meg a játéknak a része.
Így van.
Van itt egy, ami nagyon csörög. Menjünk ide, nézzük meg, hogy ez hogy működik.
Egy kör áttört, és az áttöréseken itt vannak ezek a gurigázó tárcsák, amik attól függően, hogy mekkora a lyuk, illetve mekkora a görgő, gyorsabban vagy lassabban gurulnak. Persze hangot is kiadnak, a kiskorong magasabb hangon, a nagyobb korong magasabb hangon cseng. De hát ez hosszú nézelődéssel veszi észre az ember, és végül is térszerkezet, ezt már nem csak játéknak tekintem, hanem a szobor igényével készítettem. Ugyanúgy, mint a lipinka, a hinta, amit elképzelnék felállítva köztéren, amihez a gyerekek hozzanyúlhatnának, megmozgathatnának, és ha áll és nem mozog, akkor is egy térszobor, de ha megmozgatják, még annál érdekesebb.
És ez már első látásra is arra utal, hogy ezt valóban ön készítette, mert hát a kis plasztikájának a formáit már ott rejti magában, tehát ez egy kiöntött valami, tehát nem egy összeszerelt.
Nem. Megmintázott és öntődébe kiöntött, majd cizellált és felfényezett darab.
Akár csak ez a bicikli? Bicikli?
Körbe-körbe. Van ennek egy hivatalos címe is, ami most éppen hiányzik, Ringlispiel. Ez is egy játék. Még eredetileg is egy játék volt. Végül is a cím és a címadás nálam van, amikor van jelentősége, de ennél is nincsen sok jelentősége. Hogyha már a címekről beszélünk, itt van egy olyan plasztika, ahol korongok, karikák, küllők, és a küllőkön kisebb, nagyobb bogyók vannak. Ezek a bogyók forognak össze, vagy szét, vagy össze-vissza. Az a címe, hogy divergencia, illetve perlekedés, amikor akár lehet ezt érteni egy heves vitára, vagy politikai ellentmondásokra, politikai perpatvarra, pillanatnyilag amit lát benne.
És elindítottuk az ingát is.
A számomra az egy örök téma, és akárhányat csinálnék, úgyis szeretnék egy mást, ami más elven működik, vagy más a térbeli megjelenése. Szeretem egyszerűen. Van ilyen, itt is van, terveim vannak. Lépjünk azokhoz a szerkezetekhez, az óra szerkezet. El kell áruljam, hogy nagyon szeretem az óra szerkezeteket. Ebben az esetben az az érzése az embernek, hogy valahogy túlságosan elhagytuk és elhanyagoltuk azt a csodálatos technikai megvalósításokat, amit a századfordulóba különösen tökélyre vittek, de azelőtt is, hát persze nem csak századforduló és most, hanem ez több évszázados munkának az eredménye, amit a régi órások létrehoztak. Szükséget éreztem annak, hogy a legszebb szerkezetét emeljem ki az eredeti környezetéből, és persze beavatkozásokkal és plasztikai átértékeléssel talapzatra, posztamásra tegyem, hogy az szoborrá is váljon. Ennél is ugyanaz a helyzet, annál is. Vagy ott van az az egyszerű kapcsoló, a villanykapcsoló. Ez egy olyan plasztika, hogy vagy tetszik a nézőnek, vagy nem tetszik. Felteszi a kérdést, aki idejön és elolvassa a címét, hogy mobil 3, vagy esetleg az, hogy villanykapcsoló, hogy na és, mi közöm hozzá a villanykapcsolóhoz. Számtalanszor elmegyünk a kapcsoló mellett, rácsapunk sötétbe, vagy világosságba, felújtjuk, leújtjuk. Vannak szerkezetek, vannak olyan jelenségek, hogy egy csodálatos szerkezet van abban a kapcsolóban. Azt átértékelve, átalakítva, a lényegét kiemelve a kapcsolónak, hát abból próbáltam egy plasztikát készíteni. El lehet mozdítani, kapcsol, oda kapcsol. Persze, ehhez is hozzá szabad nyúlni és szabad kapcsolni.
Ó, tehát a látogató nyugodtan járhat ezekkel a szobrokkal.
Ott van az elektronika, amit meg kell nyomni, beindul, és aztán mikor lejárt, akkor lejárt. De magától leáll, és egy gombnyomásra aztán beindulnak a mechanizmusok.
Bekapcsoltuk volna a mikrofont, azt mondta, hogy hát mindig talál valamilyen anyagot, amiből lehet csinálni. Na, de ezeknek az öme azért meg van szerkesztve, és ki van öntve, és meg van formázva, nem?
Természetes. Sokszor még a legkényesebb térplasztikánál is nálam a ceruza papír, vagy az agyag, és hát ezzel készítem a vázlatokat. Ennél is vázlatkészítés. A drótból felrakom az agyagot, hát improvizálok és keresek, próbálgatom. Sokszor félreteszem, aztán összegyűl egy pár vázlat, és amikor már úgy alakul a dolog, hogy mintha megkaptam volna valamit, akkor azt továbbfejlesztem, és felnagyítom, és abból szobor lesz.
De hogyan tudja kiszámítani azt, hogy hogyan fog működni, amikor beindítja a gépezetet, mert az teljes mérnöki precizitást igényel, legalábbis én így gondolom.
Érdekes, hogy aki nem jártas ebbe a dologban, hát az felteheti ezt a kérdést, viszont nálam ez természetes, hogy sokszor a működés, a szerkezeti megoldások késztetnek arra, hogy ebből bizony szobor készül.
Tehát pont fordítva.
Fordítva is elindul. Sőt, ezeknél az óraszerkezeteknél szóról szóra ez történt. Hogy rácsodálkozván azokra a jelenségekre, azokra a csodálatos megoldásokra, a szerkezetek összeállítása ez késztetett arra, hogy hát ebből szobrot kell készíteni. Ugyanaz van a jobbra-balra gurigázónál, vagy az óraszerkezetnél, vagy a viszkózus anyagoknál is, ahol először észrevettem a fizikai jelenséget, és majd később lett abból szobor.
A kísérletezés hol jön be? Mert ön ezt már tudja, te ezt már tudja, hogy hogyan kell kiönteni.
A játék. Szóról szóra, mint egy csecsemő, sokszor játszok, zárójel, nem csak én. Egész biztos, hogy ez mindenki így van. Annál például. A billegőnél. Kezembe vettem a pingponglabdát, rátettem ide, elgurult oda. Miért gurul ez ilyen gyorsan? Hát persze, hogy tudjuk, hogy miért gurul. Kiukasztottam, és vizet töltöttem bele. Észrevettem, hogy a pingpongla lelassul. Vettem egy másik pingponglabdát, amiben beletöltöttem az olajat. Na, alig gurult az. De mégis gurult, és mindig gurult, ha megkapta a lejtőt. Játék. Sokszor rajta kapom magamat azon, hogy hát ilyen infantilis dolgokkal foglalkozok, hogy a pingponglabdával játszok. De hát én így vagyok, és másképp nem lehetek.
Gondolom ez már egészen fiatal korában megmutatkozott. Ez a kísérletezés, meg technikai érdeklődés nem veszett el önben egy mérnök is? Vagy nem veszett el, mert itt van?
Elveszett, de ahhoz kellett volna fenekelni, dolgozni, tanulni, stb. Stb. Viszont mindig szobrász szerettem volna lenni. Semmi más. Semmi. Az agyagat gyúrtam egészen kicsi koromtól. Szó sem lehetett egyébről. Sőt, próbálkoztak a szüleim, hogy vigyenek más iskolába, na hát aztán abból semmi se lett, mert hamar ott hagytam, és csak a művészetibe kerül. Ez egy külön történet.
De a kísérletezés, meg hát ez a különböző anyagok iránti érdeklődés a szobrokban is ott van, hiszen vegyíti a követ a fával, a bronzzal, a márvánnyal, tehát erőszakolja ezeket az anyagokat, és párosítja ezeket az anyagokat, ahol csak lehet, ugye?
Így van, mind nemes anyagok, szép nemes anyagok. A kő is, a fa is, a fémek is, a bronz, a vas. Itt vas kevésbé van, itt nincs vas, de ezek mind gyönyörű anyagok. De vannak olyan esetek, a szobraimnál, ami persze itt most nem jelennek meg ezen a kiállításon, ahol találkozik a kő és a bronz. Hát az egy csodálatos kombináció, a kő és a bronz. Egymást segítik, és ott, ahol statikáról, stabilitásról és örök dologról van szó, hát ott talán a kő, ahogy tetszett látni a könyvbe, a torony, illetve a hegy. Nyilván, hogy a hegyet, azt kőből is, a tornyot, meg az omló tetőszerkezetet, azt már fémből készítettem. Vagy a várfalat, ahogy leomlik egy másik szobornál, és lefújik a várfal és a bástyák, azt is fémből készítettem, de magát a hegyet a kőből, egy andezit féle kőből.
Itt mi a kihívás, hogy hogyan lehet egyesíteni az anyagokat, egymásra hangolni az anyagokat, vagy eleve úgy képzeli el, hogy esztétikai szempontból ez még izgalmasabb, és talán még szebb, hogyha így oldja meg?
Nyilván, hogy az elsődleges szempont az esztétika. De itt, ennél az esetnél, ahol egy ekét ábrázolok, eke a címe a plasztikának, gondolván az ősi eszközökre, a föld megmunkálására, a kő, talán az volt az első eszköz az embernek, ahol vágott, amivel faragott. Később, amikor már módja volt a fát is feldolgozni, megdolgozni, hát akkor megjelent a fa is, mind anyag. Tetszik nekem, különösen tetszik a két anyag megjelenése, a kő és ebbe az esetben a kemény fa, a tölgyfa. Hogyha keresünk egy másikat, itt, ahogy van ez a gránitból kilövel a bronz, kétfelé ömlik, és bronzfolt lesz belőle. Ennek különösebb története vagy magyarázata nincs. Egyszerűen a két anyag viselkedése, és a két anyag természetbe való megjelenése. Mi történik a bronzzal, amikor kiömlik, és egy halmot képez? Hát keresek egy másikat. Itt van egy olyan, hogy kitörés. Megmagyarázni, hát itt sem szeretném megmagyarázni. Viszont a kő mire alkalmas? A kő képes arra, hogy ketté szakadjon, eltörjön, összetörjön. A bronz képes, már a fém képes egy sokkal dinamikusabb mozgásra, képes arra, imitálja a kitörést, mondjuk a lávának a kitörését a föld mélyéből, óriási sebességgel kijön az anyag, hát itt vannak a kőzetek, amiket magával hoz. Ebben az esetben erre gondoltam. Valószínű, hogy akkor ez volt az, ami inspirálta. És amit próbáltam így a kővel, a márvánnyal, illetve a bronzzal megjeleníteni. Másik esetben, amikor egyszerűen egy vistai, jó nagy vistai kőlap van, és azon a repedések. Mi történik a bronzzal, amikor a repedésekben a bronz mondjuk, ha beleömlene, és az hogy folyna szét? Milyen alakzatokat venne?
Ez esetleges? Tehát ez tényleg így megpróbálta, hogy szétlocsintja, és így fog kinézni?
Nem, de elképzeltem. Úgyhogy valószínű, hogy az így viselkedne. Nem csak a fémnek, hanem minden, ami folyik, víz, vagy fém, vagy olaj, van egy olyan kohéziós belső ereje, hogy az összehúzódik, és gömbbé próbál alakulni. Saját magától ezek a formák próbálnak legömbölyödni, és valamilyen alakzatot felvenni. Ha rácseppentünk egy picike olmot az asztalunkra, olmot vagy forrasztófémet, az is azonnal gömbbé alakul. Sokszor ez a kiöntött vagy kiömlött fém, ami munka közben az asztalra kiömlik, hát ez egy nagyon érdekes alakzatokat képes felvenni.
Azért, mert hát itt is itt van a kísérletezés, és annyi megvalósítási lehetőség lehet egy-egy téma kapcsán. Láttuk, hogy vannak sorozatai, mert tovább gondolja, vagy újra gondol dolgokat. Ezért vannak a sorozatok, hogy minden vetületét megforgassa a témának?
Egyértelmű választ nem tudnék erre adni. Nincsenek olyan elképzeléseim, olyan terveim, hogy na kérem szépen, én most nekiállok és készítem ezt a sorozatot. Azt tudom, hogy valamilyen terület foglalkoztat, és akkor egy darabig azzal foglalkozok. Megunom, vagy egy sikertelenség, félreteszem, és folytatom mással. Nálam ez valahogy így működik. Hogy valamikor én fiatalabb koromban feltegyem magamnak azt a programtervet, hogy na most kérem szépen, én csak bronzzal és kővel foglalkozom, ilyen nincs. Nem volt nálam ilyen, hogy csak ezzel foglalkozom. Vannak dolgok, amik az életben, a mindennapokban izgatnak, és észreveszem, meglátom, és akkor belemélyedek abba, elhagyom a többi munkámat, és azzal foglalkozok egy hosszú ideig. Ezek a munkák, ahol nagy lehetőségek voltak a bronzöntésre, különösen a viaszvesztésre, ezeket a németországi táborban készítette. Izernomban volt ez a tábor, ahova 18 éven keresztül jártam minden nyáron. Minden évben kaptunk egy tematikát, és igyekeztünk illeszkedni a tematikába, és akkor arra készítettünk itthon vásárhelyen terveket. És ott következett az, hogy megvalósítottuk méretbe, és kiöntöttük. Cizellálás, kiállítás, stb. Na hát ezek a munkák, ez a felhőkön, vagy a torzó, vagy a fa, ezek mind akkor készült. Tehát itt van a fa, különben egy levél, és a fának a sziluettje. Ugyanakkor az áttört részeken folytatódik a fának a tartószerkezete is. Akkor óriási lehetőségek, ingyen kaptuk a bronzot, szinte korlátlan mennyiségbe, és akkor készültek ezek.
Ezek hajlanak az absztraktba, a fa nem, hanem ez például a mennyasszony igen, tehát az alakot próbálja valahogyan megjeleníteni. És akkor ott vannak a nagyon is figurális dolgok. Ez hogy van? Hogyan éli meg ön ezt a kettősséget?
A 70-es években alig foglalkoztam nonfiguratív dolgokkal. Főleg figuratív dolgokat készítettem. Úgy, mint ez a táncoló alak, vagy a repülő, vagy ez a gyerekportré.
Ez már egy installáció, nem egy szobor, és nagyon izgalmas a mesteri módon megoldva. Ennek az a cím, hogy ablak, de hát itt az ablakban a függönyredőtől, a függönytől, egészen a petróleum lámpáig minden ott van.
Ez egy tipikusan egy olyan szobor, amit jól meg lehet magyarázni. Itt van a könyv, a kinyitott könyv, a könyvön egy ablak, kitekintés a nagyvilágra. Nem is, hogyha a függönyt hagyja valaki, hogy félrehúzzuk, hát akkor ott a fény, és lehet a világba kitekinteni. Még van egy könyv, itt a könyv fából van elkészítve, hasonló drapéria, és konkrétan a könyv szentségéről van szó, amikor már a könyv ablakában megjelennek a betűk, a kiöntött betűk, és itt is, hogyha sikerül félrehúzni a függönyt, hát akkor meglátjuk a betűket, és a betűk az örök tudásnak a hordozói.
És akkor én itt hátrébb lapozok egy picit, hiszen itt vannak ezek a 90-es években készült bronz szobrok, ugye egy Ikarosz, egy táncoló figura, bronz nyilván, viszont ellentétben az előbb említett mennyasszonnyal a megdolgozása, a kidolgozása, hát olyan, mintha kifaragta volna, így nagyolta volna egy fadarabból. Tehát nem a könnyű utat választotta a szem ez esetben sem, és így gyönyörű.
Ezek a 70-es években készült szobrok. Szerettem ezt a mintázási technikát. Még a diák koromban is kísérleteztem ezzel a mintázással, hogy nagyon frissen, csak a lényeget, csak a nagy tömegekre szorítkozva, és csak szükség esetén hozzanyúlva a részletekhez. Hogy a fej ne legyen egy bogyó, hogy éppen valamennyire illusztrálni azt a fejet, hogy az fej és nem egy elvont forma. De szerettem ezt a friss mintázást. Ezek között 30 és még évnyi különbség van, hogy melyiket mikor készítettem. Ez is egy olyan dombormű itt, amit könnyű elmesélni, tehát beszél magától.
Ez ilyen triptihonszerű felosztás.
Úgy van. Hármas egység, az otthon szentsége, az anya a gyerekkel, akkor a szeretet, a kenyér szintén egy örök szimbólum.
Külön kell választani bizonyos munkákat, amelyek tematika szempontjából könnyen olvashatók, és akkor vannak az utalásszerű kis plasztikák.
Nem szoktam külön választani. Érdekes, hogy a néző azt szereti, azokat a fajta szobrokat szereti, ami beszél magától. Lehet az jó szobor, és lehet az egy bűnrossz szobor, ami beszél magától. Ugyanakkor vannak nonfiguratív szobrok, amiket nem lehet megmagyarázni. Illetve nagyon nagy szakértelem kell, hogy magyarázza az ember, de jobb, ha nem magyarázza. Vagy benne van, itt van ez a szárnyalás, vagy szárnyal az a szobor, vagy nem. Hogy a madárnak aztán, hogy milyen feje van, szárnya van, ez lényegtelennek találom. A lényeg az, hogy szár és szép szobor legyen. Nem tartom fontosnak, hogy megmagyarázzuk a szobrot. Aki meglátja benne a szépet, és felfedezi, akkor ott sikerült. Ott sikerült a párbeszéd a néző és az alkotónál. A kinetikus szobrokkal is úgy vagyok, hogy hát mit fejez ki? Hát felteszi a néző a kérdés, hogy miért? Miért? És borzasztó nehéz ezt elmondani, hogy azért billeg, mert. Hát azért billeg, mert van ideje billegni, és kész. Tetszik, vagy nem tetszik? Különösebb története, a narratívája legyen egy nonfiguratív szobornak, hát erről nem lehet szó. És nagyon erőltetett lenne elmagyarázni, és valamit beleerőltetni, egy butaságot, ami nincs benne. Nincs benne, mert nem arról szól.
Végül is ez a lényeg, hogy mindenkire hasson úgy az a műalkotás, ahogyan olvasni tudja, nem?
Valószínű, hogy nem hat mindenkire. Van, aki elfogadja, és van, aki nem fogadja. De hát nem vagyunk ugyanazon a hullámhosszon. Nagyon sajnálom.
kezdett el
portrékat készíteni, plaketteket készíteni?
Nem olyan rég. Van itt egy pár munka, itt van például Gábor vagy Bartók, amit régebb készítettem. 90-es években kezdtem többet készíteni, és egy szelekció eredményeként hoztam el ezeket. Van, ami otthon maradt, van, amit nem hoztam el. Történelmi figurák, írók, költők.
Kik azok, akik általában plakettre kerülnek? Valamilyen kedvencek, személyes kedvencek, vagy tényleg legyen nagy ember valamilyen szempontból?
Van egy bosszantó dolog, hogy nagyon szeretem Kányádit, és pont Kányádit olyan bűnrosszul csináltam meg, hogy nem hoztam el. Pedig az utolsó sorát is imádom, nem sikerült. De vannak esetek, hogy valamilyen esemény volt, és felkérésre készítettem plakettet. Ilyen esemény volt például a Kós Károly plakett, vagy hasonlóan a Kőrösi Csoma Sándor. Szentgyörgyön volt egy rendezvény, és hát arra készítettem. A tornyos plakettet, a nagy plakettet, hát az is egy felkérésre készült, amikor próbáltunk emléket állítani a gyergyalfalvi templom fennállásának. Térplasztikában jelenik meg, mert a travertin kő kompozíción középen megjelenik ez a dombormű, bronzból kiöntve. József Attilát, hogyha már itt vagyunk, akkor elkészítettem, mert szeretem őt is.
Most az az érdekes József Attilában például, hogy nem a konvencionális József Attila ábrázolás, hiszen nagyon kevés olyan képet látunk, amint kalapban van József Attila. Hogyan jelennek meg ők mégiscsak ezek a személyiségek? Tehát mire törekszik?
József Attilánál megpróbáltam azt az elkeseredett, kétségbeesett fiatalembert ábrázolni. Még 30 éves sem volt, vagy éppen 32 éves volt. Kalapba ábrázoltam. Valahogy így talán számomra érthetőbb és kifejezőbb József Attilának az akkori állapota, lelki állapota, az a kétségbeesés, az a lelki állapota, amiben lehetett akkor. Nyilván, hogy a hűségre is, a jellemvonására is, az illető személyiség karakterére. Kós Károly esetében nyilván, hogy a hasonlóság is, a hasonlóság itt nála nem egy nehéz ügy, mert egy roppant karakteres arca van, és a karaktert nagyon könnyű megfogni nála. De próbáltam, hogy annál többet, mint hogy a hasonlítson és a karaktert jól elkapni, hát próbáltam azt a személyiséget ábrázolni, aki akkori első világháború utáni kultúrpolitikának akkora nagy személyisége volt.
Könnyen megy ez, vagy meg kell kínlódni ezekkel az
emberekkel? Meg kell kínlódni. Vannak esetek, amikor a plakettet készítem, különösen a plakettnél, hogy az első 10 perc alatt úgy érzem, hogy kifogástalan, és nagyon jó. És van, amit dörzsölök, és készítem, és mintázom, és nem lesz jó belőle. Ez ilyen. És persze azoknál, ahol amit az ember nagyon hosszú ideig készíti, és mint készíti, és mintázza, abból nem nagyon lesz jó munka. Ahogy az előbb is meséltem, hát nagyon nagy erőbedobással fogtam neki, hogy készítsek egy jó Kányádi plakettet. Az az érzésem, hogy nem lesz jó plakett belőle, soha, és akkor is, hogyha újra veszem a témát. Nem tudom, hogy ez mitől van, miért nem jön össze, nem jött össze.
Mennyire kritikus önmagával általában?
Elég kritikus vagyok. Sokszor nem másokkal nem tudok megbékülni, hanem magammal nem tudok megbékülni.
Hamar sútba dobja azt, ami úgy tűnik, hogy nem sikerül?
Dolgozok, készítem a rajzot, vagy a kis vázlatocskát, és úgy elcsodálkozok magammal, hogy is tudtam ilyen gyönyörűséget elkészíteni. Hát ezt én csináltam, ilyen ügyes vagyok. És felkelek reggel, másnap, és a ládába dobom, úgy elszégyellem magam, hogy mit csináltam. Szóval ez nagyon változó és érdekes, hogy elkészítek egy vázlatot, fantasztikus. Nem hittem el, hogy én tudtam ezt csinálni, milyen ügyes vagyok, és másnap, mikor friss szemmel megnézem, akkor tönkreteszem azonnal, hogy ne is lássam.
És az imént meg azt mondta, hogy sokszor a munka, ami születik a vázlatból, teljesen más lesz.
Így van.
Na most ez a...
Így van.
Jó értelmében, vagy rossz értelmében?
Így van, de vannak friss munkák, amit az ember elkészít, jó, és az alig kell hozzanyúlni, és abból lesz egy jó szobor. Van, amit mintázunk, és simogatjuk, és javítunk rajta, és csak mind romlik, és szobor nem lesz belőle. Sok van ilyen nekem. Vannak olyan szobraim, amit sajnos bronzba is kiöntöttem, és aztán oda jutottam, hogy megsemmisítettem. Beolvasztottam, s más csináltam belőle. Van egy óriási felelőssége a szobrászba, de különösen akkor, amikor köztéri szobrot készít. Na hát, jól kösse fel a felkötni valót az, aki köztéri szobrot készít, mert ott nem szabad hibázni. Nem volna szabad hibázni. Egy köztéri szobrot kiteszünk, annak van fizikai munka van a háttérben, adminisztráció, könyvelés, pénz, kifizetés, felállítás, díszítés, ünneplés, stb. És eljön az idő, amikor akár a szerző, vagy akár a megrendelő azt mondja, hát ez nem jó. Na hát, az mit csinál a szobrász? Szó sem lehet arról, hogy levegyes eldobja. Mindegy képet, ahogy a falról leakasztunk, és betesszük a szekrény mögé, és eldobjuk. Köztérő szobrot nem lehet. Tehát ezért fantasztikus felelősség, amikor neki fogunk egy köztéri szobor. És hogyha sikerül, hát akkor az legyen a szobrász öröme, dicsősége. Hát ha nem sikerült, akkor jaj neki. És főleg az önvádása és a lelkismert furdalás.
Így járt már?
Nem, de azért nem kiabálok. Végül is, amit készítettem, és köztéri szobor, úgy érzem, hogy azt elfogadták, és én is mondjam, hogy meg vagyok elégedve, nem mondom ezt.
Békélve vele.
Igen.
Hogy néz rá ezekre az alkotásokra, amikor elmegy előttük?
Minden egyes köztéri szobornál azért bennem van az, hogy bizonyos dolgokat másképp készítenék. Más mozgás, más alapzat, más megfogalmazás talán, sokszor ez bennem van. Gondolhatok itt a Borsos Tamásra, az arcot másképp csinálnám, vagy módosítanék valamit rajta, vagy a gyergyói szobrokra. Talán mindeniknél tudnék még dolgozni rajta.
Vajon az idő múlása mondatja a művésszel, vagy a kritikus szeme?
Hát én azt hiszem, hogy a kritikus szemmel. Úgy érzem, hogy most többet látok, mint akkor, amikor láttam. Persze, amiről beszélek most, akkor cáfolom az előbbi állításaimat, hogy hát végül is megbékéltem velük. De azért nem tudom a kollégák, hogy vannak. Gondolom, hogy ők is úgy vannak, hogy bizonyos dolgokat másképp készítenének. Persze, hogyha Fadrusz megkérdeznék, akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy semmit. Semmit sem változtatna.
Igen, vagy az utókor mondja azt, és Fadrusznak megengedjük, hogy változtasson esetleg. De ön a régebbi szobraihoz pont ezért hogyan viszonyul?
Soha nem volt egy olyan programszerű tervem, hogy egy bizonyos irányba elindulni, és azokat készítsen. De azért mégis kellett volna valahogy kanalizálni egy bizonyos irányba. Ne szélesedjen ki épp ennyire az érdeklődésem, mert talán jobb lett volna, hogyha egy területen, és csak egy területen, és azt művelem. És
de miért gondolja ezt?
Vannak művészek, akik egy kockán, egy roppant egyszerű formán egy életet eltöltöttek, és nagyon jók munkák. Vagy egy bizonyos szűk stíluson maradva csodálatos karriert tudtak befutni. Ez természetes, mert abba a műfajba hosszú idő alatt sikerült jobban elmélyülni. De ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és egy munkámat sem bánom, ami mondjuk itt van. És azt az időt, amit eltöltöttem, annak a mintázásával, vagy annak a szerelésével, annak az összeállításával, nekem az élvezet volt. Örvendek, hogy avval tudtam foglalkozni, és el tudtam készíteni. Sok mindennel foglalkoztam, és egy percet sem bánom, mert úgy is volt, hogy megvéradt, és akkor a munkát abba hagytam, hogy egy kicsit még aludjak is.
De akkor hol a hiányérzet? Miben van a hiányérzete?
A hiányérzet, hogy tegyük fel, hogyha maradtam volna a figurális szobrászat mellett, amit különben most is imádok. egész biztos, hogy előbbre tudtam volna lépni ezen a területen akkor. Igaz, hogy elmaradtak volna a kő, bronzok, meg a kinetikus dolgok, és azokat nagyon sajnálnám, ha elmaradtak volna. Hát az élet ilyen, és megismételhetetlen, úgyhogy ezzel ki kell béküljek.
És nincs vége. Még lehet faragni, idézőjelbe formázni figurális szobrot.
Sőt, tervei vannak, és nap mint nap dolgozok, úgyhogy remélem, hogy lesz folytatása, és készítek még jó szobrot.